Köszöntőnézőnket, szervusztok! Meghalt Balogh Gyula, aki a magyarországi lakhatási és emberjogi mozgalom egyik meghatározóan fontos alakja volt. A mai adásunkban rá fogunk emlékezni, de mivel elképzelhető, a szélesebb közönség számára ismeretlen volt a neve, éppen ezért egy rövid összefoglalóval készültünk a legelején arra vonatkozóan, hogy behatóbb képet adjunk arról, hogy mégis mi volt az ő valódi jelentősége. Balogh Gyula gyári munkások gyermekeként született 1959-ben, első otthon egy kőbányai szobakonyha volt, amiben 9-en laktak. Őt fogom idézni most. Nagyon jó képességekkel áldott meg a sors, de a szegénységünk és a 7 éves koromban fellépő agyvelő gyulladásom, 10 napig vak is voltam, gátat vetett álmaimnak és karrieremnek. Gyerekkora óta szervezett és szerveződött foci csapatot, az idős szomszédok megsegítését, majd később egyébként a KISZ-t is. Erről az időszakról később így beszélt, szintén őt idézem. Nagyon aktív voltam, és ma is büszke vagyok arra, hogy egy valóban demokratikus kommunista felfogással működtem. Nagyon fiatalon kezdett alkoholt inni, majd az anonim alkoholisták segítségével sikerült kihozadnia, később számtalan AA találkozót szervezett, tehát anonim alkoholista találkozót, és számos új helyi szervezet létrehozásában is szerepet vállalt. Napra pontosan tudta, hogy hány napja nem iszik, és a születésnapján is szívesebben ünnepelte meg a 10.000. józan napját. Egyébként sokan tévesen nem a szegénységet és a megfizethető lakás hiányát, hanem sokkal inkább a szenvedi betegségeket tartják a hajléktalanság okának. Erről a tévképzetről Gyula így gondolkodott: nem az a lényeg, hogy valaki hogyan esik a gödörbe, hanem hogyan lehet neki segíteni kimászni onnan. Azt a félreértések elkerülése végett azért gyakran elmondta, hogy ő azután vált hajléktalanná, hogy már kihozanodott. Évtizedekig volt a fedél nélkül szerzője és terjesztője. Emellett ő fejlesztette ki az első kézből a hajléktalanságról program módszertanát, aminek keretében iskolai osztályokba látogatnak hajléktalanok előadni, és melyben azóta tucatnyi hajléktalan aktivista és tapasztalati szakértő vett részt. Ez a program több 10.000 fiatalhoz jutott már el, és Gyula mélyen hitt abban, hogy a fiatalok szemléletének megváltoztatásával a jövő döntéshozói és választói már nem büntetni, hanem segíteni fogják a hajléktalan embereket, és készek lesznek felszámolni a lakhatási válságot. Emellett Balogh Gyula Város Mindenki lakhatási aktivista csoport alapító tagjai között volt, valamint alapításától kezdődően részt vett a közélet iskolájában, amelynek kuratóriumi tagja is volt egyben. Egyszer AVNS aktivistaként elfogadta egy minisztériumi háttérintézmény felkérését, hogy tapasztalati szakértőként segítse az országos hajléktalanügyi stratégia megírását. Ilyen is volt. Hát nem tartott sokáig, ugyanis Gyula, amikor szóvá tette a hajléktalan emberek kriminalizációját, és ezzel felszólalt, azonnal kirúgták. Akkor erről így fogalmazott: nem hiszem, hogy a döntéshozók a tapasztalataimra lettek volna kíváncsiak, inkább a médiának és a választóknak akartak megfelelni. A döntéshozók az ellenkezést nem bírják elviselni, én pedig a rendészeti intézkedésekre nem tudok bólogatni. Megkönnyebbültem, hogy nem kell azoknak dolgoznom, akik a sorstársaimat börtönbe akarják zárni, mert szegények. Nem az emberek erőszakos eltakarítása a megoldás, hanem a lakhatási gondok felszámolása és a mély szegénység megszüntetése. Interjúban megszólalásában a hajléktalanság valódi megoldása mellett érvelt, és a felszíni kezelés és a látszat megoldások helyett ennek az előmozdítását szorgalmazta. Így fogalmazott: az én szürke állományom nem tudja felfogni azt, hogy a hatalomban lévő emberek miért akarják jó akolba zárni a hajléktalan embereket, és miért nem azon dolgoznak, hogy mindenki hozzáférjen egy tisztességes lakhatáshoz. Büszke volt rá, hogy társaival együtt nem csak és nem is elsősorban a saját közvetlen érdekeikért, hanem egymásért és az igazságért küzdöttek. Számomra egy érdekvédelmi csoport nem arról szól, hogy nekem legyen lakásom, hanem egy általános küzdelemről, aminek következtében esetleg nekem is lesz lakásom. Elfogadta meghívásunkat az emlékező műsorba Udvarhelyi Tessa, aki jelenleg Józsefváros alpolgármestere, nyilvánvalóan Gyulának egy fontos harcostársa, szövetségese, alapítótag a Város Mindenkiében, a közéletiskolájában is, így tovább. Szia!
Hello!
Kepe Róbert, a fedél nélkül felelős szerkesztője, én értem, ez szintén fontos harcostársa Gyulának. Szervusz! És Bende Anna, az ULE társalapítója, de ő is Város Mindenki és egyéb lakhatási mozgalmakban szintén Gyulának fontos egykori szövetségese. Szervusz!
Szia!
Azzal akarom kezdeni, hogy elmondtam most több olyan idézetet, illetve szempontot, amit a Gyulát nem ismerőknek szerintem fontos ismerniük, hogyha rágondolnak, hogyha bizalmat szavaztak ennek a műsornak. Elsőkörben azt szeretném kérni tőletek, hogy mondjátok el, hogy személyesen mi az első emléketek, amikor a Gyula jelentőségét még meg akarjátok képezni valakinek a fejében. Mit mondtok el róla? Tessa.
Éppen ahonnan most jövünk ketten az Annával, a Város Mindenkinek volt egy ilyen kis belső megemlékező alkalma Gyulával kapcsolatban, és ott is ezt meséltem el, hogy mi először mind a ketten 2006-ban találkoztunk Gyulával, amikor éppen valamelyik ilyen kriminalizációs hullámban voltunk, akkor éppen a fedél nélkül terjesztést akarták szabálysértéssé nyilvánítani a fővárosban, és akkor a Béketérre szerveztünk egy tüntetést azért, hogy ne kriminalizálják a fedél nélkül árulást. És akkor
ez még a Demszki korszakban volt? Mert ez nekem teljesen...
Ez még a Demszki korszakban volt, igen. Voltak ott még ennél is cifrább dolgok, még hajléktalan ügyben is. És akkor mi még az utcaembere önkéntes hálózatban voltunk az Annával, meg többekkel, és egy tüntetést szerveztünk, és szerettük volna, hogyha érintettek is felszólalnak, de a mi csoportunkban akkor nem voltak lakhatási szegénységben élők, vagy hajléktalan emberek, csak hát ilyen középosztálybeli aranyos egyetemisták. És akkor valahogy megtaláltuk a fedél nélkült, a fedél nélkül meg talán delegált a Gyulát, és akkor mi nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy egy hajléktalan ember beszél a mi tüntetésünkön, és akkor szerintem akkor még Gyulával nem is beszélgettünk, hanem utána, amikor mi aztán később Annával együtt felvételiztettük a Gyulát a Város Mindenkében, amikor megalapítottuk, akkor mondta nekünk, hogy mi már bizony találkoztunk, mi voltunk azok a mitugrász hippik, akik ott úgy tettek, mintha ők így értenék, hogy mi van, és hogy így szervezték ezt a tüntetést, amivel végül is ő egyetértett, mert az jó, hogy nem kriminalizálják a fedél nélkül terjesztést, de hát látszott rajtunk, hogy mi nekünk így fogalmunk sincs, és hogy életünkben nem találkoztunk még szegénységgel, és hogy ez mennyire vicces voltunk, meg nem tudom. Szóval, hogy már akkor, és aztán természetesen ő átment a felvételén a Város Mindenkébe, és azóta, tehát hogy mondjam, ő lett az egyik oszlopa, meg szóval, hogy így egymásnak nagyon sokat tanítottunk, de hogy ez a sztori nekem ilyen iszonyú jól mutatja azt, hogy a Gyula mennyire elképesztően szeretetteljesen tud kritikus lenni. Szóval, hogy őnek olyan nem volt, hogy ő nem mondja el valamiről a véleményét. Szóval csak azért, mert egy két cuki lányot azt mondja neki, hogy gyere, alapítsunk együtt egy szervezetet, attól még elmondja, hogy egyébként én korábban rólatok azt gondoltam, hogy fogalmatok sincs, hogy mit csináltok. És ugye már akkor is lelettünk szídva, hogy hát mi az, hogy az érintettekkel, tehát mi az, hogy ide hívsz beszédet mondani, hát mi nem szerveződtünk együtt, te csak engem oda látszatnak hívtál meg, és hogy amikor a Város Mindenkit így felajánlottuk neki, hogy na most szeretnénk csinálni egy olyan szervezetet, ahol szegény emberek és a szövetségeseik együtt dolgoznak, akkor mondta azt, hogy na ez a feladat, most csináljátok azt, amit csinálni kell.
Wow. Robert?
Szerintem nem akkor találkoztam vele.
Tényleg? Még annál is korábban találkoztam vele?
Szerintem az utcaemberre három aranyos arca, ugye, bejött hozzánk, és leült a Csurikával, a Takival és a Gyulával egy beszélgetésre, mielőtt jött a chicagói...
New Yorki.
Erőzmény, igen.
Na de hát igen, de én még 2006-ról beszélek, és az már 2009-ben volt, amikor jöttek a New Yorkiak.
Na, bocsánat. Szóval igen, tehát a Gyula egyenessége és nem tudom, tehát az a beépített bölcsesség, amivel tök jól látta a mandatok mögötti szándékokat, meg a cselekedetek mögötti szándékokat, nekem az, ami nagyon tetszik, vagy tetszik. Nem tudom sztoriba önteni, csak tehát, hogy volt, tehát volt a Gyulában valami olyan zsigeri bölcsesség, amit nem fogunk tudni tanítani, meg valószínűleg leírni se. Tehát, hogy nagyon éresen és jól látta a dolgokat, és ez soha nem mulasztotta elmondani azt, amit lát. Hogy mondjam, nem volt nagyon szemérmes ebből a szempontból, ez biztos.
Anna?
Sokat gondolkodtam most vasárnap óta, mióta tudjuk, hogy Gyula már nincsen köztünk, hogy mi az, amivel így a legjobban tudok hozzá kapcsolódni, és milyen emlékek jönnek föl. Nekem azt hiszem, hogy az egyik nagyon fontos, az is, ennek nagyon örülök, hogy a Gyula része volt az életem annak a szakaszának is, amikor én szociális munkás lettem. Én akkor még az egyetemre jártam, akkoriban kezdtem el dolgozni is, és azt hiszem, hogy ő volt, aki igazán megmutatta azt, hogy milyen az egyenlőségen alapuló kapcsolat, és hogy hogyan lehet úgy együtt dolgozni egy más társadalmi osztályban, vagy más helyzetben lévő emberrel, ami tényleg az egyenlőségen alapul. Ehhez hozzájárult igen a Gyula kritikája, amit tényleg mindig nagyon szeretetteljesen tudott mondani, de nagyon határozottan. És hogy azt gondolom, hogy az, hogy én milyen szociális munkás vagyok, mit gondolok arról, hogy hogyan kell egy szociális munkásnak dolgozni, vagy aztán hogyan kell mondjuk egy olyan szervezetet csinálni, ami lakhatással foglalkozik, abban óriási szerepe volt a Gyulának, és nagyon sokat tanultam tőle.
Ez az érdekes, amit mondtok, mert szerintem van ez a dolog így a baloldali körökben, az osztálybűntudatnak a fölkeltése, az mennyire fontos edukatív erővel bír, és ez a legtöbbször általában egy ilyen nagyon rossz morális nyomasztás szokott lenni. Szerintem a Gyulában az volt a csodálatos, nekem ilyen élményeim vannak vele kapcsolatban, amiket ti mondtatok, ehhez tudok kapcsolódni, hogy semmifajta nyomasztást vagy rossz érzést nem okozott az ő, nem tudom én, kritikai visszajelzése, hanem egyszerűen csak képviselt egy olyan szempontot, amire nyilvánvalóan nem volt rálátásom, abból kifolyólag, hogy nem hajléktalanságban éltem, nem szegénységben éltem, ezek számomra maximum olvasmányélményként voltak meg, vagy filmélményként voltak meg, ami nem élmény, az egy embernek a valósága, nekem meg egy teljesen más típusú esztétikai tapasztalat, és amikor a Gyula ezt képviselte, ez olyan megrendítő erejű tudat lenni, mert nem akart ő ezzel semmilyen módon sem bűntudatot kelteni, hanem egyszerűen csak képviselte, hogy haló, ami neked olvasmányélmény, az az én életem, és az így néz ki. És ez olyan típusú ráébredés volt, hogy valójában mennyire távol vannak ezek a tapasztalatok tőlünk, mennyire távol van valójában ennek az egésznek a valósága, és ez nekem tényleg ez volt a legerősebb véleményem vele kapcsolatban, hogy annyira jó volt az a sprőtség, amivel ezt tudta képviselni, az a fanyarság, amivel ezt tudta képviselni, és egyébként humorra is tudta képviselni, szerintem meccsen jó humora volt a Gyulának, amit aki nem ismerette őt, az már sajnos nem fogja tudni ezt megtapasztalni, hogy az milyen erővel tud bírni, amikor valaki a tapasztalatból tudja azt az iróniát működtetni, ami egy ilyen rákérdelezés, meg ilyen önmegkérdőjelezése ennek az egész folyamatnak. Mi az, amit szerintetek örökségként itt hagyott nekünk, és amivel dolgunk van? Azon kívül, hogy ezt a tapasztalatot, amit átadott, ezt lehet működtetni mindenkinek, akár a saját személyes viszonyaiban, vagy a munkaviszonyaiban, de mi az, amit szerintetek így érdemes kihangsúlyozni, és érdemes törekedni arra, hogy tovább hagyományozódjon majd? Anna.
Talán a szolidaritás jut elsőre eszembe, hogy kevés olyan embert ismertem, vagy ismerek a Gyulán kívül, akinek ez tényleg annyira a része volt. És nagyon fontosnak tartotta, és minden cselekedete erről szólt, hogy szolidárisnak kell lenni. És ez nem csak abban nyilvánult meg, hogy mondjuk nem tudom, társadalmi szolidaritást vállalni, vagy szóval ő minden szinten gyakorolta ezt a személyes kapcsolataiban is, a különböző mozgalmi tevékenységeiben is. Nekem talán ez az egyik legfontosabb, illetve az, hogy mennyire fontos a közösség, és hogy mennyire fontosak azok az emberek, akik tudnak közösséget szervezni. Azt hiszem, hogy a Gyula egy lakatlan szigeten is tudott volna közösséget szervezni, olyan annyira tehetséges volt ebben, és annyira fontosnak tartotta, és mindig nagyon szilárdan hitt ebben, kiállt az elveiben, és mindent ennek a szellemében csinált.
Robert?
Minden közösségben középen volt, nagyon gyorsan. Hát, tehát én nem tudom, nekem ez nem is kérdés, a legnagyobb vívmánya a Gyulának szerintem az egy intézmény, az első kézből a hajléktalanságról program, ahol hát bőven 100-nál több előadót képzett, sorstárs előadót, akik aztán több tízezer diákkal, fiatal felnőttel beszélgettek a hajléktalanságról, és pont ezt a hitelességet, amit az előbb felvetettél, reagálja le ez a program, mert hát hiába megyünk el szociális munkások, alpolgármesterek beszélgetni a hajléktalanságról, nem ugyanazt tudjuk nyújtani, mint amit ott egy jutka, például, ha az előző beszélgető partneredre utalhatunk.
Jó, szóval én azt gondolom, hogy a Gyula egy korszakos aktivista, szóval, hogy ő, szerintem ő, tehát neki annak kéne, hogy legyen az öröksége, hogy bekerüljön a történelemkönyvekbe, ha Magyarországon a történelemkönyvekbe egyébként bekerülhetnének aktivisták, vagy a társadalmi változásért alulról küzdő emberek, és nem mindig csak a hadvezérek, meg a politikusok, meg a nem tudom, azok, akik a hatalomban ülnek, ő biztos, hogy egy olyan lenne, aki így bekerülne egy ilyen emlékcsarnokba, hogy azok az emberek, akik Magyarországot még így a normalitás útján tartották így ebben az időszakban, mert én azt gondolom, hogy ő egy olyan formátumú ember, ő egyszerre pedagógus, közösségszervező, egyébként filozófus bizonyos értelemben, művész, alkotó, tehát hogy hogyha ő nem szegénységbe születik, akkor ő egy akár világhírű ember is lehetett volna, annyira sokrétű tehetsége volt, és annyira az intellektusa tulajdonképpen legyőzte minden ilyen társadalmi hátrányát, meg fizikai gyengeségét, meg betegségét, mert iszonyú sok volt neki. Szóval szerintem neki az önmaga léte az öröksége bizonyos értelme. Egyébként én is az első kézből a hajléktalanságot mondanám, szóval ez egy olyan dolog, ami egy ilyen nagyon-nagyon kézzelfogható, de hogy az, hogy egy ilyen ember köztünk lehetett, így az én életemben mondjuk az elmúlt 16 évben, de hogy amúgy az ő életében így 66 évig, szerintem ez az örökség, és hogy én azért is tartom nagyon fontosnak, hogy az ő emlékét nagyon erősen ápoljuk, mert az nekem nagyon fáj, hogy az ilyen embereket hajlamosak elfelejteni így a történelemkönyvek, meg a politika, meg ők nem celebek, ő soha nem posztolt a Facebookon, van neki egy Facebook profilja, de pont most néztem meg, hát így azon kívül, hogy én betegeltem a fotókat róla, azon kívül nincs ott semmi. Szóval, hogy ő nem attól celeb, hogy nagyokat mond, hanem egy ilyen teremtő, alkotó erő gondolatilag meg cselekvésében is, úgyhogy szerintem ő egy példakép kéne, hogy legyen nem csak hajléktalan meg szegény embereknek, hanem így igazándiból mindannyiunknak.
Beszéljünk kicsit az első kézből a hajléktalanságról, programról, már csak azért is, mert hogy valószínűleg a nézőinknek a döntő többsége nem biztos, hogy érintkezhetett ezzel, vagy volt esetleg részvevője ennek. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát igazából mi volt ennek a módszertani lényege? Vagy ha tudtok esetleg egy-egy olyan találkozást elmondani, amikor ti magatok mondjuk akár megfigyelőként, vagy partnerként részt vettetek ebben, és láttatok mondjuk fölismeréseket fiatalokban megképződni, vagy bármilyen más típusú gondolkodásbeli fordulatot, hogy mondjuk a szegénységről vagy a hajléktalanságról hogyan gondolkodnak. Tehát, hogy kérlek, hogy magyarázzátok el, hogy valójában egy ilyen programnak mi volt az érdemi hatása, ami miatt úgy hivatkoztak rá, hogy korszakos jelentőségű.
Jó, én szerintem ezt a Robinak fogom hagyni, de azért csak annyit szeretnénk mondani, hogy meglepődnél, hogy mennyire elképesztően sok ember vett részt ebben a programon, tehát hogy teljesen véletlenszerű emberek ismerik Balogh Gyula nevét, vagy mondják azt, hogy középiskolás korukban részt vettek egy ilyen programon, szóval nekem egyébként egészen meglepő, hogy mennyire sok emberhez jutott el, és nagyon sokféle társadalmi helyzetű emberhez, szóval én csak így ki akarom emelni, hogy te mondtad például, hogy a szélesebb nyilvánosság előtt nem ismert. Én meg vagyok róla győződve, hogy a Gyula egy celeb, és hogy őt nagyon sok ember ismeri, és hogy meglepődnénk, hogy mennyire sok ember ismeri. De az, hogy miben áll ez a program, ezt inkább a Robinak adnám el.
Szóval az első kézből a hajléktalanságról program 2009-ben született. A Gyula egyik törzsvásárója, Gyula mint terjesztő, mint fedél nélkül terjesztő, dolgozott a Dózsa György úti aluljáróban, és ott vásárolt őre Randra egy pedagógus újságot, és ez a pedagógus hívta előtt először az osztályához, és akkor ugye akkoriban nagyon intenzív kapcsolat volt közöttünk, én előtte egy évvel előtte egy évvel ért véget egy program, ami után változott a Gyulának a státusza a szerkesztőségben, és akkor nagyon sokat gondolkodott azon, hogy mit lehetne csinálni a közért. És nagyon tetszett neki ez, hogy meghívta őt egy pedagógus, és hogy akkor ezt hogyan is, mi legyen, és akkor az első élmény annyira nagy volt benne, hogy ott szerintem néhány hónapon belül írtunk egy pályázatot, valami hasonló programba, ahol hajléktalan emberek tudnak iskolákba járni, és hát onnantól igazából a pályázaton is nyertünk talán, már abban sem vagyok biztos, de hogy onnantól kezdve, attól az első előadástól kezdve elindult a végtelenített történetet, hogy ott azonnal találtunk hát majd egy tucatnyi embert a fedélnélkül terjesztői meg alkotói között, akikkel erről tudott a Gyula már akkor beszélni, és gyakorlatilag az eleje óta nagyon-nagyon önállóan csinálta. A finanszírozást, a kereteket adtuk neki mi a fedélnélküllel, Szanográdi Réka kolléginával nagyon sokáig, egy bő évtizedig vitték kettesben a programnak az operatív részét, de az előadó képzése, a módszerek, az abszolút a Gyula szellemi munkája szerintem.
Úgy nézett ki a program? Tehát azon kívül, hogy elment egy iskolába, és akkor ott lehetett tőle kérdezni, igazából mi volt maga a programnak a lényege?
Egy normál iskolai előadás, az úgy nézett ki, hogy egy férfi és egy női előadó látogat el az osztályba, egy moderátorral, tehát általában egy háromfős csapat. A férfi és a női előadó is elmondja a saját élettörténetét, amit rengeteg munkával kidolgoznak, 12 percesre, 8 percesre, hogy milyen apropóból kell majd mondani, tehát ezt nagyon szépen be van gyakorolva, a súlypontok ki vannak emelve. Tehát, hogy így elmondják az élettörténetüket, tisztázó kérdéseket lehet feltenni, kicsit beszélgetnek a hajléktalanságról, és van egy szintén erre a célra fejlesztett szituációs játék, ahol pedig a diákok kipróbálhatják egy-egy szituációba, milyen is egy hajléktalan ember szerepébe belebújni. Ebből a játékból lett aztán a Cím nélkül című színházi produkció. És tehát óriási, tehát én azt gondolom, hogy a hitelessége miatt van ennek óriási hatása a fiatalokra is, de nem csak a fiatalokra, mert a felnőttekre is. Tehát a céges közegben, egyetemi közegekben is elég gyakran megfordulnak az előadók, és tehát nagyon-nagyon pozitív minden olyan visszajelzés, ami eljut hozzánk. Nem gondolom, hogy a negatívok ne jutnának el hozzánk, de leginkább abból tudom lemérni, hogy mondjuk egy-egy hozzánk jelentkező önkéntes jelzi azt, hogy 3 éve azért hallott rólunk először, mert ott járt nálunk a osztályfőnöki órán valamelyik előadói csapatunk.
És Anna Tesztati, tudtok esetleg olyan történetet elmondani, amiben ti találkozhatok olyan valakivel, aki részt vett a programban, és mondjuk ez tényleg meghatározó élményt jelentett a számára, akár amiatt lehet, hogy ez egy pályaorientációs szempontból játszott szerepet nála, lehet, hogy amiatt ment el segítő szakmák irányába, vagy pusztán csak azért, mert mondjuk alakította, formálta a világról és az emberi viszonyokról alkotott képét.
Ez érdekes volt most, hogy Tessa is említette, a AVMS emlékezésről jöttünk most, volt egy összejövetelünk, és ott az egyik fiatal munkatársam, aki az Ulénál dolgozik, mesélt ilyen gimis élményekről, hogy ő akkor találkozott a Gyulával, és hogy ez, ő is nagyon élesen emlékszik rá, és a Gyula halálhíre jutott az ő akkori osztálytársához is, aki szintén emlékezett rá, és akkor így erről ők beszélgettek, hogy milyen nagy élmény volt. Talán ez jutott most így eszembe, és még visszatérve, hogy ami született ez az előadás a Cím nélkül, az tényleg fantasztikus volt, én egy előadáson voltam, és azt nagyon érdekes volt látni, hogy ez mennyire működik akkor is, hogyha nem iskolai keretek között van, és nem fiataloknak adják elő. Rengeteg, akár velem egyidős, vagy középkorú nézők voltak, és nagyon érdekes volt, hogy milyen beszélgetések alakultak ki, meg milyen reakciók képződtek, és biztos vagyok benne, hogy aki részt vett egy ilyenen, és tényleg odafigyelt, megérintette, az szerintem ért el akár változásokat a mindennapjaikban, hogy hogyan viszonyulnak a szegény emberekhez, hogyan viszonyulnak egy fedél nélkül terjesztőhöz, vagy egy hajléktalan emberhez.
Hogyan neveltem meg anyut, miután részt vettem egy ilyen előadáson, tehát időnként leírattuk a diákokkal a visszajelzéseiket, és akkor volt ilyen, hogy azt írta egy diáklány, hogy ő anyut megnevelte ezek után, hogy ne bántsa a hajléktalan embereket.
Hát én azt mondanám, hogy szóval, hogy amit én láttam, az, hogy a Gyula szerintem egy zseniális pedagógus volt, mert egyszer egy kicsit így a szimpátiára, empátiára épített, tehát hallottak egy személyes történetet, ami egyébként, ahogy elmondod, a legprofibb módon van kidolgozva, mármint hogy abban az értem, hogy teljesen igaz, de ugye úgy adják elő a hajléktalan emberek, hogy az röviden érthető legyen, és a fordulópontokat értsük, és ez így nagyon megnyitja így a fiatalok szívét arra, hogy így, tehát hogy én ahol voltam, ott volt, hogy sírtak, vagy hogy olyanokat kérdeztek, ami ilyen elképesztő személyes volt. Fiataloknak az egészen revelatív, hogy egy hajléktalan ember bent van az ő osztálytermükbe, és elmondja az életét, megnyílik nekik, és nem az a bácsi, aki fekszik ott a sarkon, és nagyon félek tőle, hanem hogy így meg lehet kérdezni, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy olyanokat kérdeztek, hogy érezték, hogy ezek akár kínos kérdések is, de olyan helyzetet tudott a Gyula teremteni, hogy ezt meg lehetett kérdezni. Tehát, hogy hova mennek vécére a hajléktalan emberek, miért nem fürdenek, miért van az, hogy büdösek, és hogy az egy nagyon különleges helyzet, amikor ezt egy fiatal megmeri kérdezni, és utána pedig a társasjáték, azért ott már abban a rendszer szintű kritika is volt. Tehát ott volt szó rendőri zaklatásról, ott volt szó az egészségügyi intézményrendszernek az elhanyagoltságáról, volt szó diszkriminációról, tehát hogy azt csinálta igazándiból, hogy először egy ilyen személyes történettel nyitották meg, és utána viszont rendszer szintű dolgokról beszélgettek úgy, hogy a fiatalok voltak a hajléktalan emberek, tehát őket vegzálták a rendőrök, őket nem vitték el a mentők, őrájuk mondtak csúnya dolgokat, az egy nagyon-nagyon erős ilyen pedagógiai eszköz, és egyébként én inkább arról számolnék, hogy én nekem hogyan változott meg a viszonyom ehhez a programhoz, én nagyon sokáig a Gyulát így kicsit így kritizáltam, hogy így, jaj, ez az érzékenyítés, micsoda hülyeség, hogy így a rendszert kell megdönteni. Hát nem, hát itt nem, hát most mi, most akkor egyenként, most hány gyerekhez kell ahhoz elmennünk, hogy majd megváltozzon ez a rendszer? Hát Gyula, hát itt politikai változásra van szükség, és ugye Gyulában az a csodálatos, hogy igen, ő is ezt gondolta, de ő egyszerre hitt abban is, hogy az egyes embereket, hogy ő azt mondta, hogy ő akár elmegy 100 000 iskolába is, tehát hogy ő ebben tényleg hitt. Én nagyon sokáig gondoltam azt, hogy ez ilyen aranyos hobbi, cuki meg minden, de azért a lényeg a politikai harc, és akkor most, hogy politikus vagyok, pont, és ez borzasztó, de pár hónappal ezelőtt vettem észre azt, nálunk az önkormányzatban elindult egy ilyen ifjúsági tanács, ahol fiatalok elmondják a véleményüket Józsefvárosról, és elmondják, hogy szerintük mit kéne csinálni az önkormányzatnak, és lényegében az első dolog, amit felhoznak, az a hajléktalanság. Hogy miért van ennyire sok hajléktalan ember az utcán, hogy ők félnek tőlük, hogy büdösek, és hogy ők tök sajnálják őket, de hogy így csináljunk már valamit. És akkor így beugrott, hogy de hát a Gyulának a programja erről szól, hogy itt vannak gyerekek, fiatalok, akik félnek, aggódnak, empátiát éreznek, de nem tudják, hogy mit kéne csinálni, meg nem értik, hogy miért van az, hogy emberek vannak az utcán. És akkor egyébként pont most kezdtem el a Gyulával megbeszélni, hogy milyen jó lenne, ha a 8. kerületi iskolákban, meg ifjúsági intézményekben is eljönnének ezzel a programmal, és körbeküldtük az iskoláknak, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy van egy ilyen, mert megértettem, hogy most, hogy már, hogy mondjam, a politikusi rész Józsefvárosban bizonyos értelemben így megvan oldva, legalábbis az én szemszögemből olyan döntéshozók vannak ott, akik dolgoznak a hajléktalanság felszámolásán, én is rájöttem, hogy ettől még az emberek félelmeit, előítéleteit, aggodalmait kezelni kell abban az értelemben, hogy ezek jogosak, tehát hogy ott élnek, és az otthonuk körül látják azokat az embereket, akiket egyébként sajnálnak, de nem tudnak velük mit kezdeni, és hogy itt jön be az, hogy a Gyula elmegy, elmondják az élettörténetet, és onnan átbeszélik a rendszer szintű dolgokat, mert ezeken az előadásokon a megoldásokról is szó van, tehát nem csak arról van szó, hogy jaj, sajnáljuk őket, meg nem tudom, hanem hogy mit kéne tenni, és nem csak rendszer szinten, hanem egyéni szinten is, tehát hogy te, mint egyéni ember, mit tudsz tenni. Úgyhogy én, és ezt a Gyula nem tudja, és nem baj, most azért akkor nektek elmondom legalább, most már ő nem fogja megtudni, de hogy ő nem tudja, hogy én megváltoztattam a véleményt. Szóval ő mindig tudta, hogy én kritikus vagyok ezzel a programmal, de azt már nem fogja megtudni, hogy valójában már megtértem közben.
És a Gyula egyébként annyira fontosnak tartotta azt a részt, amit te mondtál, hogy meg kell változtatni, hogy nálunk ő sorstárs mentorként dolgozott, ami azt jelenti, hogy olyan ügyfeleinknek segített, meg tartott beköltöző csoport, akik így frissen kerültek mondjuk hajléktalanságból lakásba. És ezeken az alkalmakon, aminek egyébként ő kidolgozója is volt, annak a módszertannak is, hogy hogyan készítjük fel a bérlőinket arra, hogy önálló lakhatásba fognak költözni. És ott mindig nagy hangsúlyt fektetett, hogy a sorstársai pedig tisztában legyenek azzal, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogy a hajléktalanság az tulajdonképpen micsoda, mi okozza az ő fejükben lévő sztereotípiákat, akár saját magukkal kapcsolatos sztereotípiákat, hogy ők miért hajléktalanok.
Vagy azon is érdemlik, hogyha...
Igen, ezen nagyon sokat dolgozott, és hát ilyen legendás alkalmakat tartott. Azt mindenki nagyon szívesen emlegeti, kollégák is, meg résztvevők is.
Bocsánat, csak hogy ez a lassú vízpartot most effektus, hogy egyesével is meg lehet hódítani az embereket, ebben nagyon-nagyon régóta gondolkodtunk együtt, ez volt az egyik ilyen fő közösség közöttünk, hogy mind a kettőnkre rámondták sokan, hogy mi milyen forradalmárok vagyunk, de mondjuk hozzátok képest nem voltunk forradalmárok, mert mi sokkal biztosabbnak láttuk azt a megoldást, hogy mindent igazítsunk magunkhoz, és akkor nem kell forradalmat csinálni.
Igen, itt most alapvetően a Gyulára emlékezünk, de valószínűleg az a legméltóbb emlékezési forma, hogy valamilyen módon azt is egy kicsit tudatosítjuk a nézőinkben, hogy mondjuk milyen módon tette lehetővé azt, hogy bár a Gyula életét alapvetően nyomorította meg a társadalmi rendszereinknek a működésképtelensége az, hogy nem kapott meg időben olyan segítségeket, amiket aztán később lehet, hogy a különböző közösségi szolidaritási formák biztosítottak a számára, de kritikus pontjain az életében nem kapta meg ezeket. És hogy az, hogy végül azért ki tudott valamilyen szinten teljesedni, az kellettek azok a típusú baráti, aktivista közösségek, amelyek ezt lehetővé tették. Hogy mi az, amit szerintetek érdemes tudatosítani magukban, a középosztálybeli alapvetően a szegénységben élők felé szolidaritást gyakorolni kívánó embereknek, hogyan kellene igazából szerveződniük, vagy adott esetben segíteniük azt, hogy azok az emberek, akiknek az erőforrások nem állnak a rendelkezésükre, szerveződni tudjanak, vagy részt tudjanak egyáltalán venni társadalmi folyamatokban, hogyha egyébként intézmények jelenleg erre kevés számban állnak rendelkezésünkre.
Jó, hát én akkor mégiscsak a Gyuláról van szó, szóval, hogy tehát a Gyulának talán az első lakása, de lehet, hogy a második, az tulajdonképpen úgy lett, hogy azt hiszem én közé tettem a Facebookon egy posztot, lehet ez az első volt, vagy a második? Most nem emlékszem, hogy albérlet, de minden esetre közé tettem egy Facebookot.
Az első volt, mert előtte egy szobabérlete volt gyakorlatilag, igen, ami hogy, aztán megszűnt.
Hogy egy hajléktalan barátomnak keresek lakást, és akkor már akkor is ugye el lehetett mondani, hogy a Gyulának mekkora érdemei vannak, és hogy a közösségért dolgozik, és hogy léci, ajánljátok fel a lakásotokat, és akkor végül is valaki ennek a posztnak a kapcsán döntött úgy, hogy egyébként a rendelkezésére álló albérletet felajánlja a Gyulának, és akkor talán ez került be hozzátok a lakásügynökségbe, vagy ez még egy előző lakás volt?
Nem, ez a lakás, igen, volt, és aki úgy döntött, hogy szeretné, hogy a Gyula az ő lakásába lakjon, így állt össze ez a kép, hogy akkor ő azt gondolta, hallott az utcáról lakásba egyesületről is, Gyula azért ezt mondta is neki egyébként, és akkor a lakása bekerült a lakásügynökségünk kezelésébe, és Gyula ott töltötte az utolsó éveit, és egyébként nagyon szerette ezt a lakást, és ez nagyon jó érzés egyébként személyesen nekem is, hogy így az utcáról lakásba egyesülettel tulajdonképpen így teljesítettük ezt a dolgot, hogy a Gyulának egy olyan lakása van, amit szeret, amilyet mindenki megérdemelne.
És ami stabil.
És ami stabil.
Az albérletek, igen, ugye nagyon, igen, sok éve albérlet, ez, igen, az, és azok
ott, igen, de azért az mégiscsak nagyon sokat mond, hogy azért most itt ülünk hárman, és valójában mind a hárman, tehát amiről beszéltél, hogy ezek civil szervezetek, akik a Gyula köré építettek egy rendszert. Tehát, igen, hogy fedél nélkül megélhetést biztosított neki, meg méltóságot, a város mindenki közösséget, az utcáról lakásba egyesület, meg lakhatást. És azért, ahogy te is mondtad, szóval azért azért ehhez nem kéne ennyi elképesztő civil energia, hanem hogy azért alapvetően olyan rendszereket kell építenünk, amik így, ezek így alapból megvannak a társadalmunkban. Szóval csak azt kérdezted, hogy mit tehetnek a középosztálybéliek. Szóval én azért hoztam ezt a lakás példát, mert ez egy nagyon-nagyon egyszerű dolog, hogyha ki akarod adni a lakásodat, akkor be tudod adni az utcáról lakásba, egyesület lakásügynökségébe, vagy egyébként a Józsefvárosi Önkormányzat lakásügynökségébe, vagy a Fővárosi Önkormányzat lakásügynökségébe. Tehát, hogy most már van olyan lehetőség, hogy egyébként rászorulóknak, akár hajléktalan embereknek, akár ha nem hajléktalan emberek, hanem egyszerűen csak rosszabb anyagi helyzetben lévők is hozzáférhessenek a bérlakáspiacon támogatott lakhatáshoz. Ehhez még csak mozgalmárnak sem kell lenni, ehhez csak az kell, hogy ha esetleg van olyan tulajdonod, amit ki tudsz adni, akkor ilyen így ad ki, mert egyébként ezek nagyon biztonságos módszerek. Amúgy meg, hát hogy mi a feladata a középosztálynak? Hát szerintem olyan döntéshozókat kell választani, akik olyan társadalmi ellátórendszereket, meg intézményrendszereket hoznak létre, ami nem engedi azt, hogy lecsúszanak emberek, meg nem engedi azt, hogyha gyerekkorukban szegénységben nőnek föl, akkor még rosszabb helyzetben legyenek idősebb korukra. Hát csak az Annával beszélgettünk most arról, hogy a gyermekvédelmi ellátórendszerből mennyire elképesztően sok ember kerül ki, aki hajléktalanná válik. Hát ez egy teljes kudarc, és azért ez alapvetően egy politikai kudarc, és ezt azok az emberek csinálták, akiket mi megválasztottunk, és nem végzik a dolgukat. És én nagyon-nagyon örülnék, hogyha erős lakhatási mozgalom lenne Magyarországon, de már csak azzal, hogyha nem tudom, választáson eldöntjük, hogy így ki szeretnék, hogy vigye ezt az országot, már azzal tudjuk javítani ezt a helyzetet.
Na, minden esetre rossz lenne, szerintem, ha 4 évente tehetnének valamit a középosztálybeliek.
Az igen, kicsit ritka, nem elég.
Úgyhogy igen, tehát én még ennél is egyszerűbb dolgokra gondolnék, hogy álljunk szóba azzal az emberrel, akit látunk 5. napja ott a kapuajunkban, szóljunk hozzá, nézzünk rá, esetleg mosolyogjunk rá, vagy kérdezzük meg, mi baja, van-e baja egyáltalán, ki ő, miért van ott. Hát, hogy egész egyszerűen kezeljük emberként, és ne csak így átlépjünk, elmenjünk, elfordítsuk a fejünket. Tehát, hogy ezek nagyon egyszerű dolgoknak tűnnek, mégis nagyon kevesen tudják meglépni.
Hát meg vásároljunk innen... fedél nélkült például, mert lehet, hogy Gyula árulja éppen.
Igen. Nem vagyok elég jó marketinges.
Majd én marketingelem a fedél nélkül.
És ez szerintem a saját közösségeikben az embereknek érdemes minél többet beszélgetni ezekről a dolgokról, és felhívni a figyelmet erre, vagy az előítéletekkel egy kicsit kezdeni valamit, és akkor akár lehet ilyen nagyon egyszerű dolgokat is, vagy kézzelfogható dolgokat is csinálni, hogy mondjuk ezt a programot, amit a Gyula megálmodott, lehet javasolni a gyerekünk osztályfőnökének, vagy esetleg egy osztályfőnöki órát szálljon rá, vagy 2.
Záró kérdéskör. Mi az a legfontosabb tanulság, vagy gondolat, ami visszhangzik bennetek a Gyula kapcsán? Ugye itt tényleg nagyon sok mindenből lehet merítkezni. Ő megküzdött az alkoholizmusával. Ő megküzdött a hajléktalanságával. Megküzdött azzal, hogy közösséget teremtsen magának több alkalommal is, annak érdekében legyenek társai, akikbe kapaszkodhat, és akikből építkezhet. Másoknak is lehetőséget adott sorstársainak, hogy méltóságteljes és közösségi életet tudjanak élni. És valóban gyerekek tízezreinek mutatta meg azt, hogy mi az a emberi lét, ami a látszat mögött sokszor nehezen hozzáférhetően, de mégiscsak ott van, és meg kéne találnunk. Szóval, hogy rengeteg-rengeteg terület van, ahonnan lehet meríteni egy-egy jó gondolatot, de mi a legfontosabb számotokra, amit magatokkal visztek Balogh Gyulából. És akkor menjünk Anna felől.
Ez nagyon nehéz kérdés, mert régóta közelről ismerem a Gyulát, és nyilván nagyon sok személyes dolog van, amire emlékezem, de talán hát egy kicsit ismétlem magamat, amit az elején is mondtam, hogy közösségekben élünk, kis közösségekhez tartozunk, nagyobb közösséghez tartozunk, a társadalom részei vagyunk, és hogy ezzel feladatunk van, és nem különálló szigetként létezünk, és nagyon fontos, hogy ezt érezzük feladatunknak, hogy a társadalmi szolidaritást a döntéseinkkel, a cselekedeteinkkel próbáljuk meg gyakorolni, elősegíteni és másokat rávenni arra, hogy ezt fontosnak tartsák és gyakorolják.
nagyjából ugyanazt mondta. Tehát, hogy én a civil attitűdöt, vagy az aktivista attitűdöt emelném ki abszolút, és körülbelül ezt írtad körbe, azt hiszem. Igen, tehát, hogy ezt ahogy a Gyula élte, az szerintem rendkívül példamutató, és nagyon megőrzendő sokáig.
Hát én természetesen a velünk beszélne rólunkat, szóval, hogy ő ennek a megtestesítője, ennek a szlogennek, hogy velünk beszélne rólunk, vagy semmit rólunk nélkülünk. Ugye szerintem ezt a szlogent nem ismerte, mielőtt megismerkedtünk a Picture the Homeless-szel, ezzel a New York-i hajléktalan emberek által alapított szervezettel, aki az város mindenkit is inspirálta, de valójában nem tőlük tanulta ezt meg, hanem ott nyerte meg a szavakat ehhez, hogy ez egyébként egy mozgalmi követelés, tehát hogy nem lehet szegénységről, elnyomott emberekről csak beszélni, nem lehet előadásokat tartani róluk, nem lehet szervezkedni nélkülük. Ugye visszautalok arra, amikor mi utcaemberések voltunk, akkor így mondta, hogy hát azért ez nem annyira az igazi, hogy itt egymás között aranyos egyetemisták. Szóval, hogy ő ezt élte, hogyha valaki érintett egy problémában, és valaki elszenved egy hátrányt, vagy egy elnyomást, vagy valami társadalmi problémának az áldozata, akkor neki része kell lenni a megoldásnak. Ez egy hatalmi kérdés, tehát hogy egyenlő alapon, hogy nem valakiért dolgozunk, hanem valakivel együtt dolgozunk. És hogy ő ennek volt a megtestesítője, és ezt ő kiharcolta. Tehát, hogyha őt valaki ignorálni akarta, vagy a hajléktalan embereket, vagy valamelyik elnyomott csoport szempontját ignorálni akarta, akkor ő nagyon-nagyon erősen odalépett, hogy ez nem igaz, tehát hogy ez így nem helyes, így nem így élünk, nem így dolgozunk, hanem te nem felemelsz másokat, hanem hogy őnekik kell saját maguknak veled együtt kiküzdenie a saját igazságukat.
Igen. Bende Anna, Kepe Róbert, Udvarhelyi Tessa, köszönöm szépen, itt voltatok, és segítettetek megemlékezni Balogh Gyuláról. Minden jót nektek.
Köszönjük
szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. A mostani adásunkban Balogh Gyula emberjogi és halakatási aktivistáról emlékeztünk meg. Zárásként egy vele készült rövid felvételt fogunk bemutatni, azért, hogy az ő szavaival zárjuk ezt a mostani adást. Balogh Gyula élt 66 évet, nyugodj el békében.
Balogh Gyula vagyok. Röviden úgy szoktam mondani az identitásomat, hogy aha, alkoholista, hajléktalan, autista. Az örülök, hogy mozgalom tagja vagyok. Azért, mert örülök, hogy 8474 napja nem kell bogyasztanom alkoholt. Előtte egy kicsit bepótoltam ennek a hiányát. Örülök annak, hogy hajléktalanként eljutottam odáig, hogy iskolában beszélhetek az életemről, és mi több, ezt a programot én koordinálom. Örülök annak, hogy aktivistaként megpróbálom a döntéshozók hosszkapejét bömbölyűre tiszolni. Örülök, hogy hajléktalan emberként mégis teljes életet élek. Mindössze azért, mert van életcélom. Ez pedig az, hogy minden nap jobb ember legyek és segítsek másokat. Örülök, hogy hajléktalanként eljutottam Brüsszelbe, meg Amerikába, mindössze egy 10 perces előadást tartani az aktivizmusról. Örülök annak, hogy ugyan a családomat elvesztettem, még mielőtt meghaltak volna, de olyan barátaim vannak, akiket szívesen mondom, hogy testvérem, vagy anyám, vagy gyerekem. Örülök még annak is, hogy órákat állok itt egy aluljáróba, hogy a pedél nélkül terjesszem, hisz az iskolai program is ebből alakult ki, és nagyon sok jó kapcsolatom teremtődött belőle. Például az utóbbi 10 szentestémet egy 5 gyerekes pedagógus családnál töltöttem. Örülök annak, hogy egy színházban színészekkel együtt játszhatok egy darabban. És örülnék annak, ha végre egy egyenlőségen és igazságosságban alakuló társadalomban élnünk. Örülnék annak, hogy az örülök hogy csak mozdalomhoz minél többen csatlakoznának.